Jesus, Maria, et milagro nicum, sent fiat usa, oias urbam festitio meniet, spuldet alcuta, mei victelem cedierem, tullet uistenem, ugit szereted az embereket. Az angyaluk Jézus születését áldva zengenek, a pásztorok a mennyei fényre hozzá sietnek, örömre ébredének minden teremtmények, mind őt imádják és magasztalják. Ó, te kegyes régi szent pátrónánk, kincshordozója, e világnak te vagy esedező oltalmazója, kitápláltál tejeddel, annak kéréseddel, ügyünk ajájad, értünk imádjad. Legyen hála a nagy Úristennek, üdvözítőnknek, Szentléleknek, boldogságos szentű, nagy jegyesének, az üsz könyörgésével maradjunk békével, Isten kedvében, szent szerelmében. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat a Megújulni rózsafűzérei előadásunk kapcsán. Elérkeztünk a Világosság rózsafűzérének utolsó titkához, az 5. tízethez, és a hittitok így hangzik, aki az eukarisztiában, vagyis az oltári szentségben nekünk adta önmagát. Igen, kedves hallgatók, a világosság titka az eukarisztia alakítása. Ugyanis az Úr Jézus Krisztus a kenyér és a bor széne alatt a testét és vérét adja eledelül az emberiség iránti mindvégig tartó szeretetének bizonyságául, melyel üdvösségünkért feláldozta önmagát. Ezért, kedves hallgatók, mekkora hálával kell viseltessünk ezen titokkal szemben. Ha az emberiség elhinni valójában, hogy az oltári szentségben, az eukarisztiában Jézus Krisztus jelen van, akkor minden szent misére, minden szent áldozáshoz tömegestől igyekeznének, hogy találkozzanak az élet urával, az élet forrásával, magával, Jézus Krisztussal. Hallgassuk meg az eukarisztia alapítását Szent Máté evangélista szerint 26-17-30. Versek. A kovásztalanok első napján a tanítványok odamentek Jézushoz és megkérdezték, hol akarod eltölteni a húsvétot, hol készítsük el? Ő pedig így válaszolt, menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki. A mester mondja, közel az időm, nála töltöm el a húsvétot tanítványaimmal. A tanítványok úgy is tettek, ahogy Jézus rendelte, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Mikor pedig este lett, asztalhoz telepedett a 12-vel. És miközben ettek, így szólt, bizony mondom nektek, egyikötök el fog árulni engem. Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kezdték kérdezni, vajon én vagyok az Uram? Erre ő így válaszolt, aki velem együtt mártja kezét a tálba, az fog elárulni engem. Az ember fia ugyan elmegy, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki elárulja az ember fiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik az az ember. Válaszolván pedig Júdás, aki őt elárulta, így szólt, vajon én vagyok az rabbi? Jézus így szólt hozzá, te mondtad. Miközben pedig vacsoráztak, Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, odaadta a tanítványoknak, és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik, és így szólt. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségi, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mondom nektek, mostantól fogva nem iszom a szőlő terméséből addig a napig, amikor majd az újat iszom veletek atyám országában. És miután elmondták a hálaadó zsoltárt, kimentek az olajfák egyére. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg az eukariszti alapításának történeti hátterét. Tudni kell, hogy a pászka ünnepét a zsidók Nisszán hónap 14-én az első tavaszi holtölte napján ülték. Közvetlenül hozzá kapcsolódott a mazott ünnep, vagyis a kovásztalan kenyér egyhetes ünnepe, Nisszán 15-től 21-ig. 11-én dél körül a házakból el kellett tüntetni minden kovászos kenyeret, és egy héten át csak kovásztalan kenyér kerülhetett az asztalra. A mazott eredetileg a pászkától független ünnep volt. Később azonban egybeolvadtak, és együttesen nevezték őket hol pászkának, hol a kovásztalan kenyér ünnepének. A pászka egyike volt a három zarándok ünnepnek, amelyen minden 13. életévét betöltött izraelita férfinak meg kellett jelenni a templomban. Az ünnep középpontjában a húsvéti bárány megölése és elfogyasztása állt Izraelnek Egyiptomból való kivonulása emlékezetére. Maga a pászka szó annyit jelent, hogy transitus, azaz átmenetel. Az első pászkát a zsidók Egyiptomban ölték meg, mert amikor a 9 csapás után a fáró még mindig nem akarta elbocsátani a szolgasorsba süllyesztett Izraelt, Mózes megkérdette neki Isten ítéletét. Az egyiptomi elsőszülött fiú meg fognak halni. Az izraelitáknak erre a napra különlegesen föl kellett készülni. Minden családfőnek ki kellett választania egy hibátlan, egyesztendős bárát, hogy a napnyugta és a sötétség beállta között megnyílt. S a bárány vérével be kellett tenniük házuk bejáratának ajtófélfáit és szemöldök fáját, és attól fogva senkinek sem volt szabad kitennie lábát az ajtaján. A bárány pedig vacsorára kellett elkészíteni. A fejével és belső részeivel együtt kellett megsütni, de úgy, hogy csontot ne törjenek benne. A vacsorához tartozott még a kovásztalan kenyér és saláta gyanánt keserű füvek. Miközben Izrael fiai a vacsorát fogyasztották, az Úr lesújtotta át Egyiptomra. Az éjszaka folyamán minden elsőszülött férfi meghalt az egyiptomiak közül, de még a barmok elsőszülötte is elpusztultak. Izrael azonban sértetlen maradt a pászka bárány miatt, amelyet az elsőszülöttek helyett öltek meg. Ezek után szabaddá vált az út Izrael előtt a kivonulásra. És ennek az átvonulásnak, pászkának évenkénti emlékezetét parancsolta meg az Úr a törvényben a pászka vacsorát a kovásztalan kenyér ünnepével együtt. Ám a húsvéti bárány csak a jeruzsálemi templomban lehetett megölni, és a vacsorát Jeruzsálem területén kellett elfogyasztani. A bárányokat Nisztán 14. délután vágták le, családfők, vagy megbízottaik a templomban. A vért a papok csészébe gyűjtötték, és az égő áldozati oltár Rábához öntötték. Közben a leviták az úgynevezett halel zsoltárokat, meg a 113-118-as zsoltárok énekelték. Csütörtök délelőtt Jézus két tanítványát megbízta azzal, hogy készítsék elő a húsvéti vacsorát. Este pedig asztalhoz ült tanítványaival együtt, és közöttük volt az áruló is. A húsvéti lakoma szertartásához 4 kehely áldást tartozott. Vagyis a vacsora kezdetekor az első kehelyet megtöltötték borral és vízzel. A házigazda elmondta fölötte a 2 áldást, így hangzik. Áldott légy Jáve Istenünk világkirálya, aki a szőlőtől termési teremtetted. Áldott légy Jáve Istenünk világkirálya, aki népednek Izraelnek az emlékezés és az öröm ünnepnapját ajándékoztat. Áldott légy Jávé, aki Izraelt és a jeleket megszentelett. Ezt követően hozták az asztalra kovásztalan kenyeret és a zöld salátát. Házigazda, miután kezet mosott, hálaimát mondott felettük, megkóstolta és szétosztotta. Most következett a sült bárány. Közben megtöltötték a második kelyhet, és a ház ura röviden elmagyarázta az ünnep jelentését. Jáve csodatetteit népe javára és az Egyiptomból való kiszabadulást. És ekkor valamennyien elénekelték a Hallel zsoltárok első csoportját, a 113-118-as zsoltárokat. Ismételt képmosás és hálaimádság után elfogyasztották a húsvéti bárány kovásztalan kenyérrel és keserű salátával. Ma majd megtöltötték a kelyet harmadszor, s ezt nevezték az áldás kelyének, mert ennél a kehelynél adtak hálát a lakomáért. Végezetül a negyedik kehely következett, amelyek elfogyasztása közben énekelték a Hallel zsoltárok második részét, és ezzel véget ért a húsvéti vacsora. Nos, Jézus is e szertartás szerint ülte meg ővével a húsvéti vacsorát. Az evangélisták érdekes nem mondják el részleteiben, azt azonban feljegyezték, ami szokatlan volt, ami nem tartozott az ószövetségi vacsora szertartásához. Jézus halálának emlékezetére a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtatta, és átadta tanítványainak. A kenyértörés és a kehely fölötti áldás gesztusait használta, és a harmadik kehelyhez kapcsolta a végakaratát, de ezeknek egészen sajátos tartalmat adott, mert a zsidók vacsorájában a kenyér meg a bor az áldás után is ugyanaz maradt, emberi táplálék és ital. Itt viszont Jézus kezében a kenyér és a bor más tartalom hordozójává válik, amint ezt a szavai világosan kifejezik. Ezért több az eukarisztia ünneplése a puszta testvéri lakománál. Jézus cselekedete ennek a vacsorának földön túli mélységét és erőt ad, és minden kísértésnek ellenáll, amely csak ebben a világban akarja értelmezni. Az az önáltatás, amelynek Jézus részességi akarja tenni a tanítványokat, a vacsora közben még egy példaszerű megvilágítást kap a lábmosásban. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térni az atyához, mivel szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Karióti Júdásnak, Simon fiának a szívében a gondolatot, hogy árulja el. Jézus tudta, hogy az atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Mégis fölkelt a vacsora mellől, levetette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és maga elé kötötte. Aztán vizet öntött mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa a derekára kötött kendővel megtörője tanítványi lábát. Olvassuk János evangélista 13.4. fejezetében. Kedves hallgatók, a lábmosás után Jézus újra fölvette felső ruháját, és visszaült a helyére. Megitták az első kelyhet, és felhozták az asztalhoz a zöld salátát, amelyet egy közös tálba mártogatva ettek. A megjegyzés, amely a lábmosás közben hangzott el, hogy tiszták vagytok, de nem mindnyájan, lidérc nyomásként nehezedett az asztal társaságra. Jézus azonban nem ismer meg a kuvást, most tiszta helyzetet akar teremteni. Ezért az első falatok után megszólal. Egy közületek elárul engem. Valamennyien megdöbbentek és kérdezgetni kezdték, egyik a másik után csak nem én vagyok az. Jézus így válaszolt, aki velem egyszerre nyúl a tálba, az fog elárulni engem. És akkor az áruló is megkérdezte, olvassuk a Máté 16-25. Fejezetben, csak nem én vagyok az, mester. Maga a kérdés sejteti az áruló gátlástalanságát. És Jézus így válaszolt akkor neki, magad mondtad. És erre Júdás, miután megbizonyosodott afelől, hol fogja tölteni Jézus az éjszakát, elhagyta a termet. Szent János azt mondja 13.30. fejezetben, versben, éjszaka volt. A zsidó húsvéti vacsorájának szertartása szerint a kenyértörésre nem a vacsora elején került sor, hanem a tulajdonképpen étkezés megkezdésekor. A családfő kezébe vette a lángos formájú kenyeret, és mindannyiuk nevében elmondta az áldó imádságot. Áldott légy Jáhvé Istenünk világkirálya, aki a földből előhoztad a kenyeret. Áldott légy Jáhvé Istenünk világkirálya, aki enni adott nekünk ezt a kovásztalan és törvényeid által megszentelt kenyeret. És valamennyien ráfelelték, amen, úgy legyen. Ekkor minden résztvevőnek letört egy darabot a kenyérből, és oda nyújtotta nekik. Jézus ehhez a percet kapcsolódóan teszi az újat, a szokatlant. Kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Lukács 22.19. nem volt szokásban, hogy a nyújtott kenyér mellé magyarázó szavakat fűzzenek, s Jézus azonban hozzáteszi a leglényegesebbet, ez az én testem, mely értetek adatik, és megparancsolja a tanítványoknak, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kedves hallgató, a bárány húsának elfogyasztása után itták a harmadik kenyeret. A házigazda mindenkiért elmondta az előírt imádságot. Az irgalmas Isten méltasson minket, a Messiás napjára és az eljövendő világ életére adjon békét nekünk és egész Izraelnek. És erre mindenki felelte, amen. Majd ivott a kehelyből, ami jel volt arra, hogy ki a saját kehelyéből ihat. Kedves hallgatók, Jézus ezzel szemben a harmadik kenyeret körbeadja tanítványok között, és így szól Lukás 22.17, vegyétek és hoztátok el magatok között, és ismét magyarázó szavakat tesz hozzá, ez a kehely az új szövetség az én véremben, mely értetek kiontatik, Lukács 22.20. És ezzel a parancssal fejezte be, ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle az én emlékezetemre. Szokás volt, hogy a húsvéti vacsora után az asztaltársaság még egy kicsit együtt maradt komoly beszélgetésre. Jézus a haláláról kezd beszélni. Tanítványai pedig azonnal a hűségükről biztosítják őt, természetesen, mint halálik. Ennek bizonyítékával két kardot fektetnek az asztalra. És mit tesz Jézus? A végrendeletét adja át nekik. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. János 13.34-35. Kedves hallgatók, a világosság titka tehát az eukarisztia alapítása. Krisztus a kenyér és a bor szín alatt testét és vérét adja eledelül szeretetének bizonyságául. Mert ahogy olvassuk János 13.1, szerette ővétek, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. Újra meg újra át kell elmélkednünk ennek az éjszakának a misztériumát. Lélekben gyakran vissza kell térnünk ide, az utolsó vacsora termébe, ahol Krisztus egyháza apostolaira bízta az eukarisztiát, melyben itt maradt közöttünk. Szavai, amelyek János evangéliumában a lábmosást követik, és annak mintegy magyarázatát adják, bevezetést jelentenek a Szent Háromságos életközösség misztériumába. Ezt a közösséget az új parancs fogja össze. János 13.34, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. És annak érdekében, hogy szeretni tudjátok egymást, maradjatok meg bennem. A szavaira figyelő kis tanítvány magból alakul az a később térben és időben kibontakozó új nép, az egyház, amelynek egységét a Jézusban való megmaradás adja. Miként te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is egyek mi bennük. János 17.21. Kedves hallgatók, a keresztények egysége az egyházban nem csupán az egy hitet valló, egy érzületű és egy célra törekvő emberek összetartozása, hanem ez az egység Krisztusban van. Benne Isten új népe valósul meg. Milyen aktuális most, januárban, amikor az ökumené az egységért imádkozunk. Az egyes ember azáltal válik az egyház tagjává, hogy az eukarisztia által beépül Krisztus testébe, és mivel az eukarisztia szeretett szentsége, az egyes ember azáltal válik az egyház tagjába, hogy a szeretet által beépül Krisztus testébe. Ez az egység nem zárja ki a különböző és egymást kiegészítő feladatokat, kezdve az első apostolok különleges küldetésétől, de hozzájuk egészen sajátos, jogcímen kapcsolódó papságon át minden egyes Krisztus hívő küldetéséi. És ez az egység nem zárja ki a gyengéket, a keresőket, a meg-megtorpanókat. Sőt, épp a közösséghez tartozás biztosítja mindenkinek a megerősödést és felzárkózást. Amikor Krisztus olyan embereket választott ki, mint a 12 köztük Judást is, aki elárulta, és Pétert, aki háromszor megtagadta, bizonyára nem áltotta önmagát. Éppen ezen emberi gyöngességek valóságába nyomta bele jelenlétének szentségi pecsétjét. Mert az egyház történelmében, tehát épp úgy, mint az emberiség egész történelmében, jelen van a bűn. A szolgák emberi gyöngessége sokszor elhomályosította Krisztus arcát. De Krisztus valóságos és szüntelen jelenléte az eukarisztiában záloga és biztosítéka annak a halálnál erősebb szeretetnek, mely a Golgota áldozatában teljesedett be, és a föltámadásban megmutatta isteni erejét. A Golgotán a tulajdon életét formálta örök érvény fölajánlásá, megváltó áldozattá, mely egyszer s mindenkorra megnyitotta az Istennel való közösségre vívő, a bűn által eltorlaszolt utat. Kedves hallgatók, ebben a megváltó áldozatban részesedünk, valahányszor a szeretet felkészültségében szent áldozáshoz járunk. Krisztus az eukarisztiában nekünk adta önmagát. De vajon mi hogyan és mivel válaszolunk a szeretete bizonyságára, hogyan fogadjuk ezt az ajándékát, ami nem más, mint ő maga? Mekkora bennünk a szeretet és a tisztelet, amikor a szent áldozásra készülünk? Vagy egyáltalán szoktunk-e készülni a szent áldozásra? Vagy beépült napjaink rutin dolgai közé, és észre sem vettük? A jogérvényesítés egy területe lett számunkra? Ez nekem jár. Ennek megfelelően viselkedem a szentmisén és a szent áldozás közben? Kedves hallgatók, kérjük a boldogságot, Szűz Máriát, hogy járjon közben értünk, és nyerj el számunkra állandóan a jó és a rossz között vergődő gyermekei számára kegyelmet, hogy mind többet és többet tudjunk befogadni abból a világosságból, amelyet az ő fia hozott a földre, és amely az eukarisztiában szüntelenül jelen van. Máté 26:26, étkezés közben ugye Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta a tanítványainak: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Kedves hallgató, tartsuk ehhez magunkat. Mert Krisztus, ami megváltom, egészen különleges módon is velünk akart maradni, azután is, hogy kereszthalálával és feltámadásával beteljesítette a megváltás művét, és így a megtestesült fiú emberi jelenlétét a Földön. Az eukarisztia ma is a legcsodálatosabb valami, pontosabban valaki, a legnagyobb ajándék és kincs a katolikus hívő számára, de egyben hitünk legnagyobb kihívása és próbatétele is. Nem is azon kell hát törni a fejünket, véges emberi gondolatainkkal megpróbálva felfogni a felfoghatatlan, hogy miként is változik át a kenyér Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé, hanem át kell adnunk magunkat az ebben a felfoghatatlan titokban rejlő végtelen szeretetnek. Amilyen egyszerű és tiszta, olyan fenséges ez a titok, amelyet nem észlel, hanem szívvel, teljes emberi mi voltunkkal tudhatunk csak befogadni. Ami üdvözítőnk, a megtestesült fiú jól tudja, hogy a mi emberi létezésünkben milyen fontos a testi, a fizikai megtapasztalás, ezért úgyis velünk maradt az idők végezetéig, hogy az oltári szentséget látni, tapintani, ízlelni engedi, azaz fizikai jelenlétében is érzékelhetjük őt. Hogy mennyire nekünk adta önmagát az oltári szentségben, azt ennek a szentségnek a megrendítő kiszolgáltatottságát szemlélve élhetjük át. Az ostya kenyér a Szentlélek erejéből változik át Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé, az átváltoztatás szavait azonban, amelyeket Krisztus az utolsó vacsorán elmondott, a miséző pap mondja el in persona Christi, Krisztus személyében, közreműködésével van köztünk az eukarisztiában Krisztusunk. Oda tud eljutni az oltári szentség, kedves hallgatók, ahova ember elviszi, és mennyire kell vigyáznunk, hogy a törékeny kenyér ne kerüljön méltatlan helyre. Ez pedig saját lelkünk tisztaságán kell tenni. Mert igaz, hogy az eukarisztia végtelen szentség, maga Krisztus a mi úrunk, aki nem csak a fizikai, hanem a teljes isteni mi voltában van benne jelen, tehát lelkünkkel is be kell tudnunk fogadni őt. Az oltári szentségben a maga időtlenségében van velünk az Úr, aki a történelembe belépve ugyanakkor a mi időnkben is jelen van, beemelve azt az örökké valóságba. Hiszen a minden szentmisében megtörténő átváltozás nem ismétlés, hanem ugyanaz, amit Krisztus nagy csütörtökön tett, mint ahogyan azt követő a kereszt alá is feltámadás áldozata is ugyanaz. Nekünk embereknek az idő folyamatosan egyenesen halad előre, azok múlik. Azonban valóban teljes mélységében fogadjuk el Krisztus ajándékát, az oltári szentséget, amelyben nekünk adta magát, akkor általa bekapcsolódunk az örökké valóság időtlenségébe. Az eukarisztiát szemlélve is még inkább vele egyesülve, ha igazán sohasem lehetünk méltók rá, de ha szeretettségünk tudatában magunkhoz vesszük, Krisztussal az ő örökkévaló létében is részesülhetünk. A fiú örökkévalóságát magunktól soha el nem érhetjük. Igazán soha ki nem érdemelhetjük. De itt van nekünk Krisztus, aki nem csak megváltott minket, de ajándékával, saját magával, magához hasonlóvá táplál bennünket. Nem véletlenül gyakorta használt keresztény szimbólum a fiókáit saját vérével tápláló pelikán. Eleink ezzel nem valamiféle, úgymond biológiai téveszmét akartak megjeleníteni, hanem azt a végtelen önátadást, amellyel Krisztus saját magát, saját testét és vérét adja ajándékozva nekünk, mégpedig táplálékul. Kedves hallgatók, tudjuk a Szentírásból Krisztusnak az a kijelentése, hogy saját testét adja táplálékul, többeket megbotránkoztatott, és tanítványai közül is voltak, akiknek ez már annyira kemény beszéd volt, hogy egyszerűen elhagyták őt. Mert pusztán emberi megközelítésből valóban nem könnyű elfogadni, hogy az eukarisztia, mint Krisztus fizikai jelenléte, nem csupán szemlélődésünk tárgya az is, hanem lelkünk olyan tápláléka, amelyet testünk útján veszünk magunkhoz. Miközben biztos tudjuk, hogy szeméről van szó, hiszen bármely katolikus templomba belépve, ahol oltári szentség van, érezzük azt, hogy a hely lakott. Érezzük Krisztus valós fizikai jelenlétét. Hányszor hallani, milyen jó lesz, hogy érzés a templomban megnyugodni. Milyen jó a templomban elidézni. Milyen csodálatos dolog az oltári szentséget szemlélni, és vele egyesülni. Kedves hallgatók, fogadjuk hát el újongó örömmel az eukarisztia ajándékát, halljuk meg és kövessük minden kételkedést és emberi ráció okoskodás nélküli bizalommal Krisztus szavait. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet és iszta az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és iszta az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő atya küldött, általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él. János 6.53-58. Kedves Márrádió hallgató, milyen csodálatosan el van mondva. Aki eszi a kenyeret, az örökké él. Hát együk a kenyeret, tiszta lélekkel vegyük magunkhoz, egyesüljünk minden szentmisében, minden szent áldozáskor a szentségi Jézussal, hogy élet legyen bennünk. Erőt, derűt, bíztatást, bátorítást, reménykeltő élet. És imádkozzuk el, kérem, a nap folyamán a világosság József küzdérének 5. tizedét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is ajánlom figyelmükbe, és kérem, hogy imádkozzák minden nap a rózsafűzért, azt az ajándékot, azt a lelki kincset, amely bennünket megerősít, és képessé tesz arra, hogy minden napjaink békességben, szeretetben, egymás iránti kölcsönös tiszteletben teljenek el. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Mária szent neve, mindörökké. Amen. Ó, szép Jézus, ez új eszendőben, légy híveidben. Ó, Mária, esedezzél értünk,
Édesen éljünk, hogy ez oly esztendőben, minden ügyeinkben lehessünk Jézus drága kedvében. Ó, szép Jézus, drága szent nevedért, kelj föl népedért. Ó, Mária, tekints híveidre, te szent fiadért, hogy ez oly esztendőben, minden ügyeinkben lehessünk Jézus drága kedvében. Ó, szép Jézus, tartsd meg híveidet, mint tieidet. Ó, Mária, Jézusnak szent anyja, országunk tornya, adjat kérünk, hogy ebben az új esztendőben lehessünk képek testben s lélekben. Adjat kérünk, hogy ebben az új esztendőben lehessünk képek testben s lélekben.